Krónika első könyvéből olvasom. Ó, Uram, Tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökké valóság és méltóság, sőt minden valami a mennyben és a földön van Tied. Tied, ó Uram, az ország, Te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett. A gazdagság és a dicsőség mind Te tőled vannak, és Te uralkodol mindeneken. A Te kezedben van mind az erősség és mind a birodalom, a Te kezedben van mindeneknek felmagasztaltatása és megerősítetése. Most azért, ó mi Istenünk, vallást teszünk előtted, és dicsérjük a Te dicsőséges nevedet. Mert micsoda vagyok én, és micsoda az én népem, hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint való ajándék adására, amint tettük. Mert tőled van minden, és amiket a Te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked. Imádkozzunk. Mennyei jó atyánk, ahogy az igében is olvastuk, minden tőled van. Tőled van az, hogy lehet munkánk, és ennek fejében jövedelmünk, és azt most elhozhattuk ide, be a Te tárházadba, tizedünket és adományainkat jó szívvel. Úrunk, kérünk, hogy áld meg ezt az összeget, áld meg a mi életünket is, hogy minden lépésünkkel Téged tudjunk dicsőíteni, és minden a Te javadra szolgáljon a mi életünkben is, és ennek a tizednek a szétosztásában is. Így áld meg mindannyiunkat, Jézus nevében kértünk. Amen.
Amen. És akkor az Úr gazdag áldását kívánjuk, Ági, a szolgálatodra. Köszönjük, hogy tudod szentelőre.
Én köszönöm. És hát egy olyan témát hoztam nektek, ami úgy hát foglalkoztatott embereket, és ez a úgynevezett predesztináció, illetve kiválasztás. Igaza van-e Calvinnak, vagy ez egy hamis tanítás? Tényleg Isten rendel el valakit üdvösségre, illetve kárhozatra, vagy azért ennél sokkal többről van itt szó? Ez az ő tana, Calvin tana, ugye a református egyháznak ma is a hitelve. Hát Magyarországon 2011-es népességi adatok szerint az össznépességnek 14,61%-a volt csak protestáns egyház tagja, amiből 11,61% a reformátusoké. Tehát én úgy érzem, hogy itt Magyarországon legalábbis a református egyház igen széles körű. Ráadásul ugye nem csak a kávinisták vallják a eleve elrendelés tanát, hanem azon kívül sok pogány vallás is, de legfőképpen például az iszlám. Ugye ezért is tudják rávenni ezeket a öngyilkos merénylőket, hiszen az van ígérve, hogy Allah ellenségeit megölve, ők nekik biztos útjuk van a paradicsomba. És hát ők világszéles adat szerint, 2005-ös világszéles adat szerint az világ lakosságának egy negyedét teszik ki. Természetesen nem csak az iszlám államokban vannak muszlimok. Mielőtt kinyitnánk a Bibliát, szeretném felolvasni, mit írt Calvin. Az eleve elrendelést, amellyel Isten némelyeket az élet reményébe fogad, másokat pedig az örök halálra szán, egyszerűen tagadni nem meri senki, aki azt akarja, hogy őt istenfélő embernek tartsák. De sokféle álokoskodásokba keverik, különösen azok, akik Isten előre tudását teszik meg az eleve elrendelés alapjának. Eleve elrendelésnek pedig az Isten azon örök elhatározását nevezzük, amellyel önmagában elvégezte azt, hogy akarata szerint mi történjék minden egyes emberrel. Isten ugyanis nem egyforma állapotra teremt mindenkit, hanem némelyeket az örök életre, másokat pedig az örök kárhozatra rendelt, már kezdetektől fogva. Tehát aszerint, amint kiki egyik vagy másik célra rendeltetett, mondjuk azt, hogy az életre vagy a halálra van kiválasztva. Calvin tehát meg volt győződve, hogy Isten teremtői joga, hogy kivel mi történjen. És tagadta, hogy minden tudása az, hogy ő kívül van az időn és a téren, adná meg a lehetőségét annak, hogy előre tudja, hogy te szabad akaratodból hogyan fogsz dönteni, és melyik csoportba fogsz tartozni. Természetesen a Bibliában számos olyan ige van, ami az ő meggyőződését alátámasztotta. Én most csak két igét hoztam ehhez, de nagyon sok van. A 2 Mózes 33:19. Mondta az Úr: megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, s kiáltom előtted az Úr nevét. Könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Pál levelében pont erről beszél. Róma 9:20-21. Sőt, inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-e a készítmény a készítőnek, miért csinált engem így? Avagy nincsené a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némelyedén tisztességre, némelyt meg becstelenségre csináljon? Ma a szombatiskolán is ugye szóba került Isten teremtői hatalma. De ezek az igék azért, és Calvin eleve elrendelés tana, azt sugalják, hogy Isten ilyen ecc-pec, kimehetsz, te üdvözülsz, te nem, te üdvözülsz, te nem, nem? Tehát ilyen, ahogy neki tetszik. Most ez valóban így lenne? Az tény kérdése, hogy Isten a mi alkotónk és teremtőnk, és életünknek fenntartója. Ha nem lett volna Jézusban eleve elrendelve, a világ megalapítása előtt, hogy Jézus megtesz valamit az emberekért, akkor az a mondás, amikor azt mondta Isten, hogy amely napon eszel Ádámban, beteljesült volna. Ma nem beszélgetnénk itt, nem lenne emberiség. Akkor miért hisszük mi, adventisták, és hát még azért ugye mások is, az, hogy az embernek szabad akarata van, és hogy a saját tettei és döntései vezetnek üdvösségre, illetve kárhozatra, nem pedig Isten eleve elrendelése. Felolvasom, amit erről a katolikus egyház tanít. A katolikus egyház ezt a szörnyűséges tételt, mely Istenből igazságtalan bírót, kegyetlen kényúrt farag, elveti és kárhoztatja. Pedig ennek az eretnekségnek nem is a torz istenkép a legfőbb bűne, hanem az emberi felelősség tagadása és a nyomában szorosan járó elköstelenség. Hiszen mi értelme a jóra törekedni, ha üdvösségem és cselekedeteim kérdése már születésem előtt megváltoztathatatlanul elrendeltetett. De innen ered egy másik tévtan is, amely azt mondja, hogy egyszer megmentve, örökre megmentve. A Biblia azonban világosan tanítja, hogy az üdvösségünket el lehet veszíteni gonosz cselekedeteink által. Hát valamiben egyetértünk a katolikus egyházzal, azt hiszem, ebben a tételben. Na de hát akkor miért van a Bibliában ezek az igék? És hát Isten határozza meg, hogy mi történjen, hiszen Jézusról így ír az ige. 1 Péter 1:20. Aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek. Róma 3:25. Kit az Isten eleve elrendelt, engesztelő áldozatul hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnök elnézése miatt. Vagy cselekedett 4:27-28. Mert bizony egybegyűltek a te szent fiad, a Jézus ellen, akit felkentél, Herodes, Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy véghez vigyék, amikről a te kezed s a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Ezek szerint Jézusnak nem volt más választása, mint hogy az történjen vele, amit az Atya eleve elhatározott? Önmagáról ezt nyilatkozza Jézus. János 10:17-18. Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem azt le magamtól. Van hatalmam letenni, és van hatalmam ismét felvenni. Ezt a parancsot kaptam az Atyámtól. Tehát kimondhatjuk, hogy Jézus ezek szerint azt mondja, én teszem ezt le magamtól. Ő szabad akaratából vállalta, hogy a mi bűneinkért meghal. Nos, azért a csavar ebben az, hogy Jézus Isten volt. Jézus valóban predesztinálta önmagát. Ő önmagát eleve elrendelte arra, hogy ő vállalni fogja a mi bűneinket, hogyha Ádámék elbuknának. A kísértés pusztájában azonban, mikor itt volt testben, szabad akaratából döntött, Sátán ellen. A Gecsemánéban szabad akaratából döntött, hogy vállalja, a végkifejletet. A Filippi 2.6.8 ezt mondja, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítő, szolgai formát vegyen föl, emberekhez hasonlóvá lett. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Jézus az engedelmességének volt az a pont, amiért nem bukott el. Jézus testben szabadon dönthetett volna, hogy mégsem vállalja. De ő vállalta, és engedelmes volt Istennek. Az engedelmesség azonban szabad akaratból volt, és nem kényszerből. Na de mi van velünk emberekkel? Sokszor tapasztaljuk, hogy bizony nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk, és nincs mindig szabad akaratunk mindenben, ugye? Hát először is vizsgáljuk meg akkor a szónak a jelentését, hogy mit is jelent az, hogy predesztináció. Idézek egy teológustól. A predesztináció előretervezés, rendelkezés. Latin kifejezés, jelentése lényegileg azonos a proozio, előre rendelkezni, tervezni, újszövetségi görög kifejezések jelentésével. Ezért helytelen eleve elrendelésnek fordítani a predesztináció szavát, amely a kálvini predesztináció tansugalatára, Isten egyéni szuverén akaratára utal az emberi döntésektől függetlenül. Tehát Isten nem eleve elrendel, hanem előre tervez. Azért ez egy óriási különbség, nem? Én ezt egyszerű példával úgy tudnám elképzelni, hogy van egy szőttes. Mi vagyunk benne a szálak, és Isten szöveget. És szövegeti azt, hogy kiábrázolódjon a Jézusnak a képe. Van olyan, amikor egy-egy szál nem arra megy, amerre kellene. Akkor jön az újratervezés, GPS. Aztán mi van akkor, hogyha viszont egy szál semmiképpen nem akar arra menni, amerre az Isten gondolja? Előbb-utóbb valóban el kell vágni azt a szálat. És el kell vetni. Persze mondhatjuk erre is, hogy hát ez egy kényszer, nekem azt kell csinálnom, amit az Isten akar, másképp elvet engem. Ezen a ponton azonban meg kellene azt vizsgálnunk, hogy mi az a kényszer, amit az Isten akar velünk. Mit akar velünk az Isten? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne el ne vesszen. Mit akar az Isten? Üdvösséget akar az Isten. Mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, mondja Titus 2.11. Tehát van Istennek egy egyetemes, üdvözítő akarata. És ez valóban az ő akarata. És valóban sokszor megpróbál minket kényszeríteni is erre. Miért van erre szükség? Emlékezzetek vissza az Édenbe. Mit mondott ott Isten az első proféciában? Azt mondta, hogy ellenségeskedés szerzek közötted és a bűn között. Ha ez nem lenne, akkor mi nagyon jól ellennénk a magunk bűnében, nem? Tehát egyszerűen nem is akarnánk üdvözülni, vagy Istenhez tartozni, vagy... Tehát ez végül is Istennek egy kegyelme, ha ezt veszük. Tehát van neki üdvözítő akarata, de ez nem jelenti azt, hogy mindenki üdvözülni is fog. Ugye? Ez nem jelenti azt. Van minden egyes ember életére egy előre tervezése? Van. De ez nem jelenti azt, hogy te sem erre nem mehetsz másfele, csak azon az úton. Bizonyára ti is észrevettétek a saját életetekben, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy nem arra mentek, és aztán jön valami a ti életetekben, ami egy kicsit visszaállít. Visszaállít az eredeti, Isten szerint, akarata szerinti eredeti sorba. Most a kérdés csak az, hogy hogyan fogjuk ezt fel, hogy ezt most kényszernek, szolgaságnak, rossznak, vagy annak, hogy az Isten üdvözíteni akar, az Isten megváltott, az Isten szeret, és az Isten jót akar nekünk. Mert ha megfigyelitek, azt hiszem nagyon sok ember életében is, a környezetetekben, vagy saját életetekben is, láthatjátok azt, hogy amit az Isten mond, hogy ezt cselekedd, annak általában mindig valami jó következménye van. Lehet, hogy csak hosszú távon, lehet, hogy nem azonnal érzed, lehet, hogy most per pillanat esetleg még szenvedéssel vagy problémával jár, de hosszú távon mindenképpen profitálni fogsz te is, és a környezeted is belőle. Tehát nem mindegy, hogy mire kényszerít minket az Isten. Én úgy gondolom, ez éppen olyan, mint a gyermeknevelés. Nem véletlenül ugye a Bibliában nagyon sokszor ugye atyát és az ő gyermekeit, ugye minket így hív. A gyermeknevelésben is így van. Lehet, hogy most megfenyíted a gyermekedet, azt mondod neki, ezt nem szabad, ezt ne csináld, ezt ne ütted, de hosszú távon mit akarsz? Jót akarsz a gyermekednek. És ugyanígy van a mennyei atyánk is velünk. Tehát Calvin szerint nem volt igaz az, hogy Isten előre tudásának a következménye az, hogy ismeri, ki fog üdvözülni, és ki nem. De hát a Biblia tele van proféciákkal. Honnan van a profécia a Bibliában, ha Isten nem tudná, hogy mi fog történni? Hát ugye ez a panteizmusnak ugye az egyik problémája, hogy azt gondolják, hogy mindenben Isten van, és az Isten benne van a teremtett világában, holott Isten nincs a teremtett világában. Isten azon fölül van, Isten azon kívül van, a mi időnk és terünkön kívül létezik. Ő az alkotónk. Ezért ő ezt kívülről látja. Úgy mondjam, látja az elejétől a véget. De ez nem azt jelenti, hogy ő akarja is azt. Láthatja a végkifejletet, de nem biztos, hogy ő akarja azt a végkifejletet. Nézzük meg, hogy mi az, ami a Bibliában a legtöbbször előfordul. Azt mondja, figyelmeztetlek, dorgállak. Vigyázzatok azért, hogy a ti szívetek meg ne csalattassék, s el ne térjetek, s ne tiszteljetek idegen isteneket, s ne boruljatok le előttük. Példabeszéd 1.23. Térjetek az én dorgálásomhoz, ímé közlöm veletek az én lelkemet, tudtotokra adom az én beszédemet nektek. 5 Mózes 5.32-33. Vigyázzatok azért, hogy cselekedjétek, amit az Úr, a ti Istentek parancsolt néktek. Ne térjetek se jobbra, se balra. Mindig azon az úton járjatok, amelyet az Úr, a ti Istenetek parancsolt néktek, hogy éljetek, és jól legyen dolgotok, és hosszú ideig élhessetek a földön, melyet bírni fogtok. Tehát ő arra rendelt minket, és arra választ ki bennünket, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Szeretnék azonban még egy pár igét arra elemezni, nagyon sok igét hoztam, hogy az a kiválasztás, hogy is működik az Istennél. Kezdjük mindjárt a legelején Ábelnél. Lőn pedig idő múltával, hogy Káin ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből, és Ábel is vivé az ő juhainak első fajzásából. És tekinte az Úr Ábelre, s az ő ajándékára. Káinra pedig az ő ajándékára nem tekinte, miért is Káin haragra gerjed, s fejét lecsüggeszték. Mi történt itt? Isten kiválasztotta Ábelt. De miért? Mit tett Ábel? Mit hozott Ábel?
Engedelmes
volt. És azt hozta, amit az Isten mondott. Miért kellett bárányt áldozni?
Megváltóra.
Mert a megváltóra utalt. Isten, amikor valamit kér az embertől, azért a soha nem öncélúan kéri. Annak mindig van valami jelentősége, valamiért fontos az a dolog, ugye? Amikor azt mondta, hogy ne egyetek arról a fáról, az egy fontos dolog volt, hiszen emiatt elszakadtak az Istentől. Akkor, amikor azt mondja, hogy a bárányt áldozzál, az is egy fontos dolog volt, hiszen Jézusra mutató áldozat volt. Káin tudta ezt? Hát hogy ne tudta volna? De hát ő volt az első vallás alapító. Mert pontosan a vallások emiatt hát keletkeznek, és ezért van ennyi vallás, mert emberek úgy gondolják, hogy az teljesen jó, amit ők akarnak, és ne úgy legyen, ahogy az Isten mondja. Tehát Káin ugye megharagszik, amiért az Istennek ez még nem is tetszik. Hát hogy képzeli az Isten, hogy nem akar ő rátekinteni? Hogy képzeli az Isten, hogy nem őt emeli fel? Erre mit tesz Isten? Elveti? Nem. Figyelmezteti. Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, s rád van vágyódása, de te uralkodj rajta. Ekkor Káin még nem követte el azt a bűnt, ami halált nemz. Ekkor Káin még csak rosszat cselekedett. És Isten azt mondta, vigyázz, mert az ajtó előtt már ott van a bűn. Az ajtó előtt már ott van a bűn, ami halált nemz. De te uralkodj rajta. Te ne azt akarjad. Miért tenni ezt Isten, ha már egy eldöntött tény lenne, hogy Káin elkárhozik? Nincs értelme. Miért kéne figyelmeztesse? Az, hogy Káin mégiscsak rosszul döntött, az egy más kérdés. De, ha megfigyelitek a Bibliában, csak a gyilkosság után veti el az ő színe elől. Ott írja a Biblia, hogy elveti őt az ő színe elől. Viszont a szőttesbe Ábel helyére szükség van valakire. Ezért születik Sét, akinek aztán a leszármazottja lesz Noé. Miért pont Noét választja az Úr? Azt mondja az 1 Mózes 6.9, hogy tökéletes, és Istennel jár. Istennel jár. Ezért választja őt az Úr. És nem csak, hanem engedelmes is, ugyanúgy, mint Ábel. Hiszen azt mondja neki az Úr, építs bárkát. Életében nem látott annyi vizet, hogy bárkát kéne építeni, fogalma sincs. Megteszi? Megteszi. Gúnyolodtak rajta a kortársai? Hát biztos vagyok benne, hogy nagyon gúnyolodtak rajta. De ő hitt Istennek. És megtette azt, amit az Isten akart. Ezért a 7.1-ben azt mondja neki, menj be a bárkába, mert téged láttalak igaznak ebben a nemzedékben. Egy egész nemzedékben egyedül Noét látta igaznak. Olyannak, aki megcselekszi az ő akaratát. Noén keresztül, ugye, Sémen keresztül, aki szintén ugye megkapja apjától az áldást, ott vannak a héberek. És a héberek közül kiválasztja Isten Ábrahámot. Miért? Ábrahám az ő szavára mit csinál? Ott hagyja a kényelmes otthont, és elmegy a pusztába. Amikor az Úr azt mondja, szövetséget kötök veled, s a te magoddal, te pedig körülmetéltessél, akkor Ábrahám megcselekszi. Azért egy picit gondoljatok bele, nincs kórház, és nincsenek altatások, és nincsenek fájdalomcsillapítók. Szóval azért ez szerintem egy elég komoly fájdalommal járó dolog lehetett akkor és ott. Aztán ott van a fia, Izsák. Engedelmesen felfekszik az oltára. Felnőtt fiú. Nyugodtan tehetne az apja ellen, de ő tiszteli az Istent, és tiszteli az édesapját. És azt cselekszi, amit mond. Aztán ott van Jákob. Jákobnak a születésére már megmondja az Úr, hogy te leszel majd a kiválasztott, az áldott. Na, de Jákob még csalni is képes azért, hogy megkapja az áldást. Tehát én azt látom, hogy ezek a kiválasztások mindig arról szólnak, hogy ugyan Isten választ, de ők is akarják. Méghozzá nagyon is akarják, hogy ők ki legyenek választva. Ráadásul a választás mindig arról szól, hogy valamit be kell mutatni. Tehát be kell mutatni az Istennek a szeretetét. Be kell mutatni azt, hogy én az Isten népek között hasonlulni akarok az Isten fiának a képére, hogy bele akarok abba a szőtesbe simulni. Azt mondja Jézus a tanítványairól, 15-16. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Pálról is ezt mondja Ananiásnak az Úr. Eredj el, mert ő nékem választott edényem, s hordozza az én nevemet, pogányok és királyok és Izrael fiai előtt. Tehát Isten hív, ha nem hívna, akkor nem is tudnánk a bűnből kijönni. Ő ellenségeskedést szerez, de a választ, azt mindig az ember mondja ki, a végső szót. Tovább olvasmám a János 3 aranyszövegét után lévő sorokat, ami szerintem mindent megmagyaráz. 3.19.20. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világossága világra jött, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak valának. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, s nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Tehát a választás, amikor már Isten elhívott, akkor utána a miénk. Valóban a világosságra megyünk, vagy nem megyünk a világosságra, mert a mi cselekedeteink gonoszak. És inkább azt szeretnénk, ha senki nem tudná ezt meg. Jól ismeritek a nagy vacsoráról szóló példázatot Jézusnak, ezt nézzük még meg utoljára. A Máté evangélium a 22. fejezetében van, az 1-es verstől 14-ig. Nem akarom az egész példázatot felolvasni. Ismeritek, gondolom, kinyitjátok a Bibliát, látjátok. Tehát Máté 22, ki itt a király? Isten, aki az ő fiának, Jézusnak mennyegzőt szerzett. A Bibliában nagyon sokszor van ugye írva, hogy mi vagyunk Jézus mennyasszonya, az egyház, az ő népe, az az ő mennyasszonya. Na most elküldi a szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak. Annak idején ugye a zsidó szokás az volt, hogy meghívták a vendégeket, de aztán amikor eljött a vendégség ideje, akkor még a szolgákat szinte megtiszteltetésül elküldték a vendégekért, hogy azok bekísérjék őket a vendégségbe. Na most ekkor visszautasítani egy vendégséget, az halálos sértés volt a vendéglátóval szembe. És akkor itt mit látunk, hogy ezek a hivatalosak mit csinálnak? Nem akarnak vala eljönni. Ismét küldte más szolgákat, mondván, mondjátok meg a hivatalosoknak, ími ebédemet elkészítettem, túlkaimat levágtam, kész minden, gyertek el a mennyegzőre, de azok nem törődvén vele elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe. Ebben a példázatban ezt ugye Jézus a zsidóknak mondja. Kik a hivatalosak? Maguk a zsidók a hivatalosak, így van. Ők meg vannak győződve arról, ugye, hogy ők, nekik biztos helyük van a mennybe. Miért? Hát Isten szövetséget kötött velük. Így van? Meg is metéltették magukat. Azt látják a történelmükben, hogy Isten mellettük áll nagyon sokszor, ugye, nagyon sok harcukban, mindenben. Tehát ők teljesen megvannak arról győződve, hogy ők üdvözülnek, ők a hivatalosak. Na de az, hogy nem törődnek vele. Mindenki megy a maga feje után. Az egyik dolgozni, a másik gazdagságában, és a Lukács evangélium azonos mennyegzői vacsorájáról pedig azt írja, hogy még a család, tehát még az a harmadik. Ott kifogásokat keresnek. Itt még kifogásokat sem keresnek, csak egyszerűen nem törődnek vele. Nem törődnek Isten hívásával. A példázat tovább megy, és bemutatja, hogy még az hagyám, hogy nem törődnek az Isten hívásával, de az, mit tesznek?
Megölik a szolgákat.
Így van, megölik a szolgákat, többek pedig megfogván az ő szolgáit bántalmazák, és megölik őket. Hát ugye itt a szolgákat, itt a prófétákat jelképezi a szolgák, és magát Jézust is, akit ugye meg is ölnek. Akkor megharagszik a király, és elküldte hadait, azokat a gyilkosokat elveszti, és azoknak városait fölégeti. Hát ezt azt hiszem mondhatjuk, hogy ez egy profécia, mert Krisztus után 70-ben ez valóban be is teljesedik a zsidókon. De nézzük tovább, hogy mi történik. Azt mondja, 8-tól 10-ig olvasom. Akkor mondta az ő szolgáinak, a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra begyűjték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt, s megtelik a mennyegző vendégekkel. Tehát a hivatalos zsidók nem voltak rá méltók. Kik az új kiválasztottak? A pogányok. Pál apostol írja a római levélben, hogy azért vágatott le a szőlőtőről az ág, hogy ti beoltathassatok. De akkor, amikor te elfogadod a meghívást Isten országába, akkor mi leszel? Akkor már te is hivatalos vagy, nem? Azt mondja 1 Péter 2.9, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Hogy? Hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világásságára hívott el titeket. Kiválasztottak vagyunk, de mire? Arra, hogy hirdessük az Istennek a csodálatos dolgait. Istennek egyébként nem csak a új szövetségben van ugyebár kegyelme. Emlékezzetek azért vissza, hogy Ábrahámnak azt mondta, hogy csak a negyedik nemzedék fogja megkapni a földet, mert Edomnak még nem telt be az ideje. Tehát akkor sem csak a kiválasztott nép volt hivatalos. Csak most ezt azért mondom így zárójelbe, hogy nehogy félreértsük, hogy csak a zsidók üdvözülhettek az Ószövetségben, nem, természetesen. De azért itt ugye, azért, mivel hogy ő volt azért a kiválasztott nép, ezért tőlük várta volna el Isten azt, hogy beteljesítsék azt, amire ő elhívta őket. De most mi vagyunk a kiválasztottak, és mi sem fogunk predesztinálni arra, hogy üdvözüljünk, mert itt jön a szabad akarat. Máté 22, 11, 14-től. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondanéki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád, az pedig hallgata. Milyen szépen mondja, barátom. Judásnak is ezt mondta, barátom. Tehát attól, hogy most én Isten népe között vagyok, még nem vagyok predesztinálva az üdvösségre. Azt a ruhát, azt el kell vennem Jézustól. El kell fogadnom Jézustól. Mert nézzük csak, mit mondott Jézus a Máté 7.21-23-ban. Nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyem be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem a ma napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben üztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik, sosem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Itt egyértelműen keresztény emberekről van szó. Olyanokról, akik Isten nevében tesznek hatalmas dolgokat. Mindenfélét tesznek Isten nevében, kivéve egyet. Az atya akaratát, azt nem. Na de mi az atya akarata? Azt mondja, hogy az a szőttes, az kiábrázolódjon benned. Az az atya akarata, hogy te szabad akaratból és szeretetből engedelmes legyél, és cselekedd azt, amitől olyanná válsz, mint Jézus. Róma 8.28-29. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Azt akarja, hogy az ember újra Isten képmása legyen, mint a bűneset előtt. A kép más képviselőt is jelent, és hogyan lehetne a Szent Istent képviselni úgy, hogy én a magam feje után járok, és azt cselekszem, amit én akarok, és nem pedig azt, amit az Isten gondol, hogy jó. Tehát, ha kiválasztott vagyok, akkor még nem üdvözülök, csak ha azt cselekszem, amit az Isten akar. Az Isten egyházába nincs beleszületés, és nincs predesztináció. Egyes-egyedül Jézusban való hit van. Aki pedig, és azt olvastam az előbb, hogy ismer. Tehát, akit Jézus ismer. Aki pedig megismeri a Biblia Istenét, az azt is látja, hogy feláldozott mindent az emberért, üdvösségéért, aki odaadta az egyetlen fiát, hogy megmentse az embert. És akinek, aki ezt látja, annak a szívében fel kell, hogy támadjon az a szeretet az Isten iránt, hogy valóban szabad akaratból, és saját elhatározásból kövesse az Istent, és legyen meg benne a Jézus képe. Hát adja az Úr, hogy velünk is ez történjen. Amen.
Isten tiszteletünk végén a 204-es számú éneket énekeljük. Elmegyek szívesen Jézus veled, fogadván mi is, hogy szeretnénk, hogy kirajzolódjon bennünk a Krisztusi jelenet. Tehát 204-es számú ének első két versszakát, majd ima után a harmadik, negyediket.
Teremtő Istenünk, áldunk és magasztalunk azért, hogy Te elhívtál minket, és hogy Te kiválasztottál minket. De tudjuk azt, hogy ez nem predesztinál arra, hogy mi üdvösséget is kapjunk. Kérünk arra, hogy Te segíts meg, hogy napról napra veled járhassunk, hogy kapcsolatba léphessünk veled, hogy a Te szent lelkeddel olyan szoros közösségbe legyünk, hogy mi valóban átvehessük a Te képedet és a Te képmásait gyanánt. Valóban ott lehessünk a Te országodba. Köszönjük, hogy ez a Te akaratod, és hogy Te ezt szeretnéd, hogy velünk megtörténjen. Ezért kérünk, hogy így légy velünk, és irányíts minket a Te Szent Fiad nevében. Amen. Amen. És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát mi érettünk ajándékul, és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Amen. Amen.